Folytatnám az anyagot ott, ahol abba hagytam. Diszkrét idejű rendszerekkel foglalkozunk, és ennek a különböző leírásait tárgyaljuk. Ezek többé-kevésbé ekvivalens leírások, mindegyik alkalmas arra, hogy a gerjesztés-válasz kapcsolatot leírjuk vele, és többé-kevésbé egymásba átszámíthatók ezek a reprezentációk. A hálózatról volt szó, utána az impulzus-válaszról, amely önmagában képes jellemezni egy rendszert. A harmadik reprezentáció a rendszeregyenlet volt, amely egy n-rendű differencia egyenlet. És aztán legutóbb az állapotegyenleteket, az állapotváltozós leírást tanultuk, amely pedig egy n egyenletből álló elsőrendű differencia egyenlet rendszer. Legutóbb ott hagytuk abba, hogy az állapotváltozós leírásnak a kapcsolatát vizsgáltuk a többi eddig tanult rendszer reprezentációval. Tehát a vázlatban ott tartunk, hogy állapotváltozós leírás, először definiáltuk az állapotváltozókat és az állapotegyenleteket. Emlékeztetőül felírom, mert ma szükség lesz rá többször is, az egybemenetű, egykimenetű rendszer állapotváltozós leírásának általános mátrixos alakját, amely úgy néz ki, hogy az állapotváltozók vektorának együttemmel sietetett értéke az egyenlő az A kvadratikus rendszermátrix szorozva az állapotváltozók vektorával a K-adik ütemben, plusz valamilyen B vektorszor U, ahol az U a rendszer gerjesztése. Az egyetlen válaszjelet kifejező egyenlet pedig C sorvektorszor X oszlopvektor plusz D szer U. Tehát a gerjesztés és a válasz közé állapotváltozókat, köztes változókat iktatunk be. Ezek lehetnek tényleges létező változók, de lehetnek fiktív változók is, majd erre látunk példát. Ez tehát az állapotváltozós leírás. A következő pontban az állapotváltozós leírás kapcsolataival foglalkoztunk, tehát hogy egyéb rendszer reprezentációkból hogyan állítható elő, illetve állapotváltozós leírásból hogyan képezhető más rendszerleírás. Most csak annyit írok fel, hogy hálózatból, és ezt egy példán mutattam be, amelyből az egyenletek felírása viszonylag kézenfekvő. Annyit érdemes megjegyezni, ez volt talán a legfontosabb információ ebben az egészben, hogy az állapotváltozók célszerű, hozzáteszem talán a legcélszerűbb megválasztása egy hálózat esetén a késleltető elemek kimenetére történik. Mert ugyebár, ha a kimenetre választjuk az X-et, akkor a bemeneten az X vesszőt írhatjuk fel formálisan, amely pedig a hálózatból az összekapcsolások és karakterisztikák segítségével könnyen kifejezhető. Amennyire nehéz időtartományban egy hálózat rendszer egyenletét felírni, annyira könnyű az állapotváltozós leírását. A hálózatokkal kapcsolatban definiáljuk a regularitás fogalmát. Azt mondjuk, hogy a hálózat reguláris, ha létezik állapotváltozós leírása. Ezt legkönnyebben egy ellenpélda segítségével tudnám érzékeltetni. tekintsük a következő elsőrendű hálózatot. A bemenet egy összegzőbe jut, utána egy szorzó, ebből jön a kimenet. A kimenetet két úton csatoljuk vissza az összegzőbe. Az egyik egy szorzó, másik egy késleltető. Legyen az erősítők szorzó tényezője K1 és K2. Írjuk fel az állapot egyenleteket. Mivel egyetlen késleltetőnk van, így egyetlen állapot változunk, ez az X, akkor itt az X vesző. Az X vesző nem más, mint a kimenet, de tulajdonképpen ennek az összegzőnek a kimenete szorozva K1-jel. Hát felírhatom az egyenletet, hogy x egyenlő k1-szer, és ide zárójelbe felsorolom a beérkező, az összegzőbe befutó jelkomponenseket. Egyrészt az u, a gerjesztés, azután az x, és végül k2-ször x vesző. Most ez az alak nem megfelelő, bocsánat, ez x vesző a bal oldalon. Ez az alak nem megfelelő, mert a jobb oldalon is, tehát a x-vesző kifejezésében megjelenik az x-vesző maga, ezért bontsuk fel a zárójelet. K1-szer u plusz K1x plusz K1-K2 x-vesző, és ezt az x-vesszős tagot tegyük át a jobb oldalra, és osszunk el az x-vesző együtthatójával. Rövid úton a következő egyenletre jutunk. X vesző egyenlő K1 per 1 minusz K1 K2 X plusz K1 per 1 minusz K1 K2 U. Ez volna a hálózat állapot egyenlete, most a válasz kifejezésével nem kell foglalkoznunk. És jól látható, hogy ezt nem tudjuk értelmezni, hogyha K1, K2 éppen 1. Tehát nem értelmezhető, ha K1, K2 egyenlő 1-jel. Ekkor a hálózat nem reguláris, mert nem értelmezhető, nem írható fel állapot egyenlete. És mivel ez paraméterektől függ, a hálózati paraméterektől, ezért azt mondjuk rá, hogy parametrikusan nem reguláris. És általánosságban is megkülönböztetünk strukturálisan, illetve parametrikusan. Nem reguláris hálózatot. Ahol ebben az esetben a parametrikusról van szó. A strukturálissal nem nagyon kell foglalkoznunk jelfolyam hálózatoknál, mert ilyen akkor adódik, hogyha a szabályoktól eltérően az összekapcsolási kényszereknek nem engedelmeskedve kapcsolunk össze elemeket, például úgy, hogy egymással szembeni jelterjedés jön létre. Tehát ezzel a strukturálisan nem reguláris hálózattal nem kell foglalkoznunk. A parametrikus esettel viszont néha igen, és ha ránéznek a hálózatra, akkor látják, hogy hol van a kutya elásva. Itt egy olyan hurkot találunk, amely úgymond memóriamentes. Végtelen jelterjedést feltételezve ugyanoda jutunk vissza, tehát végtelen sebességű jelterjedést feltételezve ugyanoda jutunk vissza, és ez néha ellentmondásra vezethet. Tehát azt mondhatjuk, hogy a parametrikusan nem reguláris hálózat feltétele, tehát a parametrikus nem regularitás feltétele, szükséges, de nem elégséges feltétele a memóriamentes hurok. Hát aláhúzom a parametrikust, hogy csak ezzel foglalkozunk, és Ebben az irányban igaz, mint szükséges feltétel a memóriamentes hurok. A végtelen jelterjedés feltételezése általában is egy olyan idealizáció, amely a legtöbb műszaki probléma esetén nem fogadható el, és vannak olyan rendszerek, például a MATLAB-nak a Control System Toolbox-a, amely eleve nem is enged ilyen rendszer definiálni, amelyben végtelen gyors jelterjedés van mondjuk gerjesztés és válasz között. Amennyiben ez a diszkrét rendszer egy folytonos idejű valós fizikai rendszer modellje, majd a fél év végén tanuljuk, hogy hogyan lehet ilyet előállítani, akkor a diszkrét idejű rendszertől is elvárható, hogy legalább egy késleltető legyen mondjuk a gerjesztés és a válasz között. A memóriamentes hurok gráfelméleti eszközökkel kiszűrhető. Eddig azzal foglalkoztunk tehát, hogy egy hálózatból hogy lehet állapotváltozós leírást készíteni, illetve az állapotváltozós leírással hogyan lehet a hálózat regularitására következtetni. Most nézzük a fordítottját. Próbáljuk meg egy állapotegyenletekkel megadott rendszer hálózati reprezentációját, úgynevezett realizációját vagy megvalósítását megadni. Tehát legyen a cím realizáció hálózattal, és mint a legtöbb ilyen realizációs feladat, nem egyértelmű. Magyarul adott állapotváltozós leíráshoz végtelen sokféleképpen találok hálózatot, amely azt megvalósítja. Vannak azonban olyanok, amelyeket előnyben részesítünk, ezt láthatták már korábban is. Itt például az lehet a szempont, hogy egyszerű kapcsolatot találjunk az egyenletek és a hálózati elemek között. Egy ilyen sablont szeretnék bemutatni n egyenlő 2-re. Értelemszerűen általánosítható, de meg fogják látni, hogy nem egy praktikus realizáció. N egyenlő 2-re részletesen felírom egy másodrendű rendszer állapotváltozós leírását. X1 a K plusz 1-ben egyenlő A11 X1 meg A12 X2 meg B1 U. Hát igen, innen a K-kat lehagytam. Tudják mit? Inkább ezt törlöm rá, és teszek helyette vesszőt. X2 vessző ugyanígy, A21 X1 meg A22 X2 meg B2 U. És végül a kimeneti egyenlet y egyenlő c1x1 meg c2x2 meg du. Hát most felbontottam a mátrixos alakot egy másodrendű rendszerre. A hálózati realizáció itt abból fog állni, hogy kvázi lemásolom az egyenleteket. Mégpedig úgy, hogy az állapotváltozókat szokás szerint egy-egy késleltető kimenetére veszem fel. Viszonylag nagy ábra lesz, úgyhogy hagyjanak neki helyet, ha hajlandók lerajzolni. Alatta felette is kell valamennyi hely, és egyelőre csak a késleltetőket vettem fel, amelyek kimenetén legyen itt az X1, és itt pedig az X2. Nézzük az első egyenletet. Ez azt mondja, hogy az X1 vessző, amely ennek a bemenetén látható, az egy összeg, tehát ide egy összegző kell, és ez három tagot tartalmaz. Egyrészt van benne A11 X1, tehát maga az állapotváltozó vissza van csatolva, plusz A12 X2, tehát a másik állapotváltozó egy A12-es erősítőn keresztül csatolódik ide, és még a gerjesztés egy B szorzóval. Hát nem fogadtam meg a saját tanácsomat, és egy kicsit kevés a hely. De itt jön be az U egy B1 szorzóval. És az első egyenlet megvan. Most már értelemszerűen folytatható. A második egyenlet azt mondja, hogy az X2 vesző egy összegző kimenete, amely áll egyrészt, most a második tagot kezdem el, A22X2-ből, tehát a saját állapot változó visszacsatolva, aztán van az A21X1, és van a B2-ször U, innen hozok egy elágazást, egy B2-es szorzót, és megvan a másik egyenlet is. A harmadik egyenlet pedig azt mondja, hogy a válasz egy összeg, amelyben egyrészt C1-szer X1, másrészt C2-ször X2, harmadrészt D-szer U szerepel, tehát így néz ki. Most annak ellenére, hogy ez a hálózati realizáció értelemszerűen általánosítható, hát nem kívánom senkinek, hogy mondjuk akár egy harmadrendű rendszerre felrajzolja, mert nagyon kusza lesz az ábra. És sajnos ez a hálózati sablon egyéb optimalitási feltételeknek se felel meg, például nagyon sok benne a szorzó, feleslegesen sok benne a szorzó. A késleltetőkön nem lehet spórolni, mert egy n-rendű rendszerhez, n-rendű állapotváltozós rendszerhez ennyi késleltető kell, de a szorzókon lehetne. Ebből a szempontból az, amit tanultunk korábban, a kanonikus hálózati realizációk sokkal takarékosabbak. Igen. De, köszönöm. Így lehet tehát egyféleképpen állapotegyenletekből hálózatot készíteni, de mint említettem, ez nem egyértelmű, tehát végtelen sokféleképpen lehet. Térjünk át a rendszeregyenlet és az állapotváltozós leírás kapcsolatára. Rendeljünk rendszeregyenlethez állapotegyenleteket. Hát állapotegyenleteket írok hanyag módon, állapotváltozós leírásnak kellene neveznem, hiszen szigorúan véve ezek az állapotegyenletek, és a válasz kifejezésével együtt lesz állapotváltozós leírás, de ezt egyszerűbb leírni. Megint csak nem egyértelmű. Amely tulajdonképpen abból a rendszer sémából is látszik, mert a gerjesztés és a válasz közé kell felvennünk állapotváltozókat, és hát ennek ugyan vannak célszerű módjai, de nagyon sokféleképpen, végtelen sokféleképpen meg lehet tenni. Most egy szisztematikus módszert szeretnék bemutatni, amellyel még találkozunk néhányszor a továbbiakban. Ez a Frobeniusról elnevezett módszer. És pedig egy példán keresztül szeretném bemutatni. Veszek egy rendszeregyenletet, nyilván tetszőleges rendszeregyenletre hasonlóan meg lehet csinálni. Yk legyen egyenlő 0,7 yk-1 minusz 0,94 yk-2 plusz 2 uk minusz 1,8 uk-1. Tehát csak zárójelbe teszem, hogy n egyenlő 2, másodrendű rendszerről van szó, és m egyenlő 1-jel, ez a gerjesztés legnagyobb késleltetése a rendszer egyenletben. Egy n-rendű differencia egyenletből kell egy n-egyenletből álló elsőrendű differencia egyenlet rendszert képeznem. Ennek az a módja, hogy megpróbálok változókat bevezetni, új változókat bevezetni, és hát mondjuk ennek talán a legkézenfekvőbb módja az, hogy a késleltetett értékekre teszem. Hát azt mondom, hogy legyen az x1 állapotváltozó az yk-1. legyen az x2k az yk-2. És az a helyzet, hogy hiába másodrendű a rendszerem, amiatt, hogy konzisztens módon fel tudjam írni, kénytelen vagyok a gerjesztés késleltetett értékeire is állapotváltozót bevezetni. Ezzel tulajdonképpen megnöveltem a rendszer rendszámát, már ahogy az állapotváltozós leírásban ez látszani fog. Az x3 legyen az uk-1. És akkor most a következő egyenleteket tudom felírni. Az első egyenletem legyen maga a rendszer egyenlet úgy, hogy kiváltom benne az y-t a megfelelő x-ekkel. Itt alkalmazni fogom azt a trükköt, hogy ezeket az egyenleteket tetszőleges számú ütemmel siettethetem, illetve késleltethetem mindkét oldalon. Például, hogyha egy ütemmel siettetem az egyenlet mindkét oldalát, akkor itt x1k plusz 1 egyenlő yk szerepel, tehát az yk helyébe itt rögtön beírhatom, hogy x1k plusz 1. Az egyenlet túloldalán 0,7yk minusz 1, vagyis 0,7x1k minusz 0,94x2k. És akkor most hadd vegyem előre a gerjesztés késleltetett összetevőjét. Az uk minusz 1 ugye az x3k, tehát minusz 1,8x3k, és marad még a plusz 2uk. A többi egyenlet nagyon egyszerű, tulajdonképpen már csak átírásokat fejez ki. A második egyenletet egy ütemmel siettetve azt kapom, hogy x2k plusz 1 egyenlő yk minusz 1. Az yk minusz 1 viszont az x1k. Hát a második egyenletem úgy néz ki, hogy x2k plusz 1 egyenlő x1k. És a harmadik egyenletem pedig ez az átírás egy ütemmel siettetve, x3k plusz 1 egyenlő uk. És kaptam egy állapotváltozós leírást. Ezek az állapotegyenletek, és akkor a válasz kifejezése pedig úgy adódik, hogy az első egyenletet megint csak gondolatban siettetem, és az yk az egyenlő az x1k plusz 1-jel, ahol az x1k plusz 1-nek ez a része, vagyis az egyenlet jobb oldala ide bemásolható. Tehát ez az egyenlet jön ide is. Azért hívják Frobenius módszernek, nem vagyok benne biztos, hogy ő alkalmazta ezt először. Minden esetre az állapotmátrix ebben az esetben Frobenius mátrix lesz. Nem tudom, matematikából tanulták-e, vannak ilyen különleges mátrixok, ahol a Frobenius mátrixnak az a jellemzője, hogy most a gerjesztéstől tekintsünk el, majd látunk erre más példát is, hogy egy sorra telített, és a további soraiban csak egy nullától különböző elem van, és ez pedig átlósan helyezkedik el, nem a főátlóban, hanem a főátlótól egyen lejjebb. Majd ezzel még ilyen formával még találkozunk. Hát ez egy szisztematikus eljárás arra, hogy hogyan lehet rendszeregyenlethez állapotegyenletet rendelni. Ez egy módszer. Foglalkozhatnánk a fordítottjával is, hogy tudnék állapotegyenlethez hogyan rendelhető rendszeregyenlet. Az előbbivel szemben ez egyértelmű. Tehát az állapotváltozós leíráshoz csak egyféleképpen rendelhető rendszeregyenlet. Ennek a kivitelezése azonban időtartományban meglehetősen bonyolult. Képzeljék el, gondoljanak bele, hogy egy általános állapotváltozós leírást kell rendezgetnünk úgy, hogy kiküszöböljük belőle az x-eket. Tehát olyan egyenletet szeretnénk kapni, amelyben csak y és u szerepel. Csak hogy ez nem egy egyszerű algebrai egyenlet, hanem itt sietetett értékek vannak. Hát ez persze nem akadály, van erre szisztematikus módszer, hogy hogyan lehet kiküszöbölni ezeket a sietetett értékeket, de nem egyszerű, és éppen ezért nem is szoktuk tanítani, mert ahogy a folytonos idejű rendszereknél is bizonyos integrált transformációkkal, vagy függvénytranszformációkkal A differenciál egyenletből algebrai egyenletet kaptunk, illetve algebrai egyenletrendszert. Úgy a diszkrét idejű rendszereknél is van arra lehetőség, hogy függvénytranszformációval algebrai egyenletet kapjunk az állapot egyenletekből. És ezt már algebrai eszközökkel egyszerűen tudjuk rendezni, és ebből a rendszer egyenlet is egyszerűen megállapítható. Erre majd később visszatérek. Beszéltem arról, hogy állapotváltozókat általában végtelen sokféleképpen lehet választani, ha ilyen választási lehetőségünk van. Ha persze olyan rendszerről van szó, amelyet eleve az állapot egyenletekkel definiálunk, akkor nincs választási lehetőség. De ha mondjuk hálózatról van szó, akkor már elvileg lehetne. Tehát nem kötelező nekünk a késleltető kimenetére felvenni az állapotváltozót. Néha előfordul, hogy van egy kész állapotváltozós leírásunk, de ehelyett bizonyos előnyök fejében új állapotváltozókat szeretnénk bevezetni, és ezekkel felírni az állapot egyenleteket. Ez mint rendszerleírás nyilván ekvivalens, legalábbis elvárjuk, hogy ekvivalens legyen az előzővel, csak valami miatt matematikailag kényelmesebb a kezelése. Ezt az eljárást úgy hívjuk, hogy az állapotváltozók transformálása. Inkább azt írom, hogy állapotegyenletek transformálása. Lehet, hogy erről volt szó jelek egyből is a folytonos idejű rendszereknél, de nem árt, ha még egyszer látják. Van tehát az állapotváltozós leírásunk ott fent, és új állapotváltozókat szeretnénk bevezetni. Lineáris rendszerről van szó, tehát csak lineáris kombináció jöhet szóba, és nevezzük az új, vagy jelöljük az új állapotváltozókat ilyen felülhullámmal, tehát mondjuk vezessünk be egy x1 hullám új állapotváltozót a meglévő állapotváltozók lineár kombinációjaként. És nézzen ki ez úgy, hogy valamilyen t1 egyszer x1 plusz t1 2 x2 plusz, és így tovább, t1 nagy n x nagy n. Tehát fogtam a korábbi nagy n számú állapotváltozót, és ezek lineár kombinációjaként egy új állapotváltozót vezettem be, ahol ezek a t1, t elemek, ezek állandók. Ugyanígy bevezethetek egy x2 hullámot is, nyilván t2 egy x1 plusz stb. Jelöléssel, és ezt elvégezhetem n-szer, tehát az n meglévő állapotváltozó helyett n újat vezethetek be. Ezt frappánsan össze lehet foglalni, ha vektorokat használok, mind az új, mind a régi változókat, állapotváltozókat vektorban rendezem, mert akkor az x hullám vektor egyenlő valamilyen t-transformációs mátrix szorozva az eredeti állapotváltozók vektorával. Tehát ez volna az eljárás, ahol t egy n-szer n-es kvadratikus mátrix, és kikötjük, hogy nem szinguláris. Ha ugyanis nem szinguláris, akkor invertálható, és akkor azt mondhatom, hogy az x vektor az egyenlő t a mínusz egyediken x hullám. Nézzük meg, hogy az új állapotváltozókra milyen egyenletet tudunk felírni. Tekintsük a fenti állapotváltozós leírást, és szorozzuk balról nagy t-vel, valamint az x helyébe írjuk be ezt a formulát. Azt kapjuk, hogy t-szer x vessző az egyenlő, ugye ott volt a-szor x, akkor lesz belőle a-szor t a mínusz egyediken x hullám, és még balról megszorzom t-vel, tehát t-szer a mátrixszor t a mínusz egyediken x hullám plusz t-szer b-szer u. A kimeneti egyenletet nem szorzom meg semmivel, csak x helyébe behelyettesítem a t a mínusz egyediken x hullámot. Tehát a másik egyenletem az y egyenlő C sorvektor szor T a mínusz egyediken X hullám plusz D szer U. Most alakul a dolog, már valahogy bevittük az egyenletekbe az X hullámot, most a következőt kell, hogy belássák. Itt van ez a T szer X vesző, ahol a vesző együttemmel valós ijesztetést jelent. Mivel a T független a K ütemszámtól, ezért ezt még úgy is írhatom, hogy zárójelben T szer X együttemmel sietetve. Igen ám, de a T szer X az az X hullám, tehát ez itt nem más, mint X hullám együttemmel sietetve. És akkor tulajdonképpen megkaptam az állapotváltozós leírásnak az új alakját, amely ugyebár úgy írható fel, hogy teljesen az eredeti mintájára, X hullám vesző egyenlő valamilyen A hullám rendszermátrixszor X hullám plusz B hullám U, illetve Y egyenlő C hullám transzponált X hullám plusz D U, ahol leolvasható, hogy a transformált alak hogyan kapható, tehát a transformált állapotváltozós teírás mátrixai hogyan kaphatók az eredetiből, csak össze kell vetni a kettőt, itt fent folytatom. Például az A rendszer mátrix jól láthatóan T-szer A-szor T a mínusz egyediken. Aztán a B-vektor hullám, tehát az új állapotváltozós leírásbeli B-vektor, az a T-szer B. A C-transponált hullám az a C-transponált szor T, és végül a D hullám egyenlő a D-vel. Tehát ha bevezetünk egy tetszőleges transformációs mátrixot, amely nem szinguláris, és ezzel új állapotváltozókat képezünk, akkor az új állapotegyenletek ezzel a sémával képezhetők. És mi ennek az értelme, kérdezhetnék? Hát például az, hogy elérhető, hogy A egyszerű alakú legyen, például diagonális. Tehát például az A hullám lehet diagonális. Ennek a diagonalitásnak az az előnye, hogy ilyenkor minden állapotegyenlet csak a saját állapotváltozójától függ, vagyis az n-rendű differencia egyenlet rendszer szétesik n darab egymástól független differencia egyenletre. És ezek külön-külön könnyen megoldhatók. Biztos a matematikából is tanultak ilyen diagonalizálást, amely szorosan összefügg az A-mátrix spektrál felbontásával, és mivel erre szükségünk lehet a továbbiakban, ezért röviden felírom, hogy miről is van szó. Tehát, ha az A hullám diagonális, akkor ezt jelölhetem valamilyen nagy lambdával, majd mindjárt kiderül, hogy miért. És ez lehet valamilyen nagy M a mínusz egyediken szer A szor nagy M. Tehát látszik, hogy ebben az esetben a transformációs mátrix a nagy M a mínusz egyediken, ahol a nagy M az úgynevezett modál mátrix. Ez pedig az A-nak a spektrál felbontása. Ahol a lambda nem akármicsoda, hanem az A mátrix saját értékeiből képezett diagonál mátrix, ezt én úgy jelölöm, hogy diagonál, hogy ilyen relációjelet teszek zárójelnek, és itt vannak a fő átlóban a lambda 1, lambda 2, és így tovább egészen a lambda nagy n-ig, ahol a lambdák a karakterisztikus egyenlet megoldásai, vagyis a determináns lambdászor egységmátrix mínusz A mátrix egyenlő nulla karakterisztikus egyenlet n darab megoldása. Persze hozzá kell tennünk, hogy ez az alak akkor jön ki így, ha lambda egyszeres, egyszerre saját érték, és ezt most egyelőre hadd feltételezzem, majd erről lesz néhány megjegyzésem. Tehát például ezzel a transformációval elérhető az A-nak a diagonalizálása, vagy ha megfordítom a dolgot, az A-matrix diagonalizálása megfeleltethető új állapotváltozók bevezetésének. Tehát ez lenne körülbelül az értelme. Foglalkozzunk most az állapotegyenletek megoldásával. Negyedik pont, tehát állapotegyenletek megoldása. Hiszen ez volna tulajdonképpen ennek az értelme. Impulzus válasznál a konvolúció volt a megoldás, ha úgy tetszik, a válasz kifejezése. A rendszeregyenletnél tanultunk egy módszert, amelynél az impulzus válaszra vagy segédimpulzus válaszra vezettük vissza a számítást. És most itt vannak az állapotegyenletek, és valahogy ezekre is kellene megoldást adni. Itt is működik, lévén szó differencia egyenletről, a fokozatos behelyettesítés módszere. Vagy lépésről lépésre történő számítás. Itt is feltételezzük, hogy valahonnan elindítjuk a számítást, és vannak ismert értékeink az állapotváltozókra, és az általánosságot nem csorbítva legyen ez a nulladik ütembeli érték. Tehát feltesszük, hogy az x a nullában adott érték, és ez az úgynevezett kezdeti feltétel. Ha megvan az x a nullában, és a gerészt is természetesen ismerjük, hiszen rendszeranalízisről van szó, akkor ebből előállítható a válaszjel nulladik időpillanatbeli értéke, mert hogy y a nullában egyenlő c-szer x a nullában plusz d-szer u a nullában. Itt mindent ismerünk, ez a kezdeti feltétel, az u null, a gerjesztés pedig hivatalból ismert. Ha ez megvan, akkor ugyanezen kezdeti feltétel segítségével tovább léphetünk, és kiszámolhatjuk az x-et, az állapotváltozók vektorát, bocsánat, ez vektor, az első ütemben. Erre valók az állapotegyenletek. Az x-vektor k egyenlő 1-ben egyenlő a-szor x a nullában, plusz b-szer u a nullában. Itt is mindent ismerünk a jobb oldalon, tehát az állapotváltozók vektorának első ütembeli értéke ebből kijön. Ebből aztán a válaszjelnek az első ütembeli értékét tudjuk kiszámolni, hasonlóan c-szer x az 1-ben plusz d-szer u az 1-ben. Megint mindent ismerünk hozzá. És a dolog folytatható tovább, most következne az x a 2-ben, és így a végtelenségig. Tehát mindig egyet előre lépünk az állapotegyenletek segítségével, és kiszámoljuk a megfelelő ütembeli válaszjelet. Tehát tetszőleges gerjesztésre és egy adott kezdeti feltétel ismeretében ez megtehető. Ez nagyon könnyen programozható, viszont halmozódnak a numerikus hibák, és egyéb problémái is vannak, amelyekről már a rendszeregyenlet kapcsán szó volt, hogy tudnélik, egy képlettel általában több információnk van, egy formulával, a megoldás formulájával több információnk van. Foglalkozzunk még egy gyakran előforduló problémával, nem is problémának nevezném, inkább sajátossággal, mégpedig a kezdeti feltétellel belépő gerjesztés esetén. Tehát vizsgáljuk azt az esetet, ha vagy amelyben UK belépő. Vagyis UK egyenlő nulla, hogyha K kisebb nulla, és az az állítás, hogy ekkor a kezdeti feltétel nulla. Null vektor pontosabban, tehát minden állapotváltozónak a kezdeti értéke nulla. Most gondoljunk bele abba, hogy ez nem annyira kézenfekvő, mert a nulladik ütemben már van gerjesztése a rendszernek. Ugye a belépő jelleg ezt nem tiltja. Most hogy lehet, hogy a gerjesztett rendszernek az állapotváltozói azok nullák ebben a kezdeti pillanatban? Hát először is, ha kauzális rendszert tételezünk fel, akkor ez formálisan könnyen kijön, ugyanis feltehetjük, hogy x a mínusz 1-ben nulla, és akkor ebből következik, hogy x a nullában behelyettesítéssel A matrix szor x a mínusz 1-ben plusz B vektor szor U ugyancsak a mínusz 1-ben. Mivel a gerjesztés belépő, ezért ez nulla, és a kauzalitás miatt ez ugyancsak nulla, hiszen lineáris rendszer belépő gerjesztésre belépő választ ad. Tehát az az érdekes, hogy a nulladik ütemben bár nincs még gerjesztés, vagy már van gerjesztés, de az állapot változók értéke nulla, ez itt vektoros nulla, és ez nem is annyira meglepő, hiszen az állapotváltozókat általában a késteltetők utánra szoktuk választani, tehát hiába van már gerjesztés a rendszer bemenetén, a késteltetők túloldalán a rendszer még az egyel korábbi gerjesztetten állapotra emlékszik. Ebből az egészből csak annyit kellene megjegyezniük a példamegoldáshoz, hogy belépő gerjesztés esetén az x nulla egyenlő nullával, tehát nulla a kezdeti feltétellel indulunk. Ez a továbbiakban még szerepelni fog. Itt az ideje a szünetnek, innen folytatom, egy 10 perc legyen. Induljunk el a fokozatos behelyettesítés módszerével, és próbáljuk meg kitalálni a formulát. Foglalkozzunk most csak az állapotváltozókkal. Tegyük fel, hogy van egy kezdeti feltételünk, amely szerint az állapotváltozók értéke a nulladik ütemben megvan adva. És akkor induljunk el. Az első ütemben az állapotváltozók vektora egyenlő A szor x a nullában plusz B szer U a nullában. A második ütemben A szor x az 1-ben plusz B szer U az 1-ben. Helyettesítsük be most az x egy helyébe az előző egyenletnek a jobb oldalát. Akkor azt kapjuk, hogy ez A matrix a négyzeten x nulla plusz A matrix szor B szer U a nullában plusz B szer U az 1-ben. Még fölírom a hármas ütemre, és akkor innen a szabály már látható lesz. Tehát x a 3-ban egyenlő A szor x a 2-ben, plusz B szer U a 2-ben. És az előző egyenletből megint helyettesítek, akkor azt kapom, hogy ez A a köbön x 0, plusz A négyzet B U 0, plusz A szor B U 1, plusz B U 2. És most már megkockáztatom a formula felírását. Mindig lesz egy első tag, amelyben az A-nak a k-adik hatványa szerepel szorozva a kezdeti feltétellel, az x0 kezdeti értékével, vagy az x kezdeti értékével, és utána pedig egy csomó tag, amely azonban trükkösen összefoglalható egy szummába. Tehát ugyanígy vagy ezt folytatva fel tudom írni, meg tudom jósolni az általános k-adik ütembeli formulát, amely úgy néz ki, hogy A mátrix a k-adikon szorozva x vektor a nullában, plusz szumma, i menjen nullától k-1-ig, A mátrix a k-i-1-en szorozva b vektor szorozva ui-vel. Könnyen belátható, hogy ez a szumma az eddig tárgyalt speciális, illetve adott k-ütemekre teljesül, és a szabályból látszik az, hogy ez így a továbbiakban is képezhető. Ez volna a megoldás formulája, legalábbis ami az állapotváltozókat illeti. Gyerek és rendszerek egyből tanulták az állapotegyenlet megoldását összetevőkre bontással, és ez is egy kicsit úgy néz ki, mintha az lenne. Azonban ez két másik összetevő. Az összetevőkre bontásnál általában szabad és gerjesztett összetevőről beszélünk, vagy tranziens és stacionáriusról, esetleg matematikai megközelítésben homogén és partikuláris megoldásról, de ez a felbontás nem erről szól. Itt az első rész úgy hívjuk, hogy zérus gerjesztésű rész. Mert hogyha a gerjesztés nulla, akkor ezt a tagot kapjuk. A másikat pedig úgy hívjuk, hogy zérus állapotú. Mert hogyha a kezdeti állapot nulla, a kezdeti feltételünk nulla, akkor csak a második tagot kapjuk. Tehát ez volna a megoldás formulája az állapotváltozókra nézve, és akkor ebből rögtön fel tudjuk írni a válaszjelre vonatkozóan, ha behelyettesítünk a kimeneti egyenletbe. Itt azonban külön kell kezelnünk a nulladik ütemet, amely egy adott érték, mert hogy a formulánk igazából csak k nagyobb egyenlő 1-re érvényes. Tehát a nulladik ütemet első közelítésben vagy megközelítésben külön kell kezelnünk. Ha behelyettesítünk a kimeneti egyenletbe, akkor a következő két formulát kapjuk. A nulladik ütemben nyilván c transzponált szor x a nullában, plusz d szer u a nullában. Ez tehát a k egyenlő nulladik ütem. Az összes többi ütemre pedig ezt a formulát helyettesítjük be a kimeneti egyenletbe, azaz balról megszorozzuk a c transzponáltal, és még majd lesz egy tag a gerjesztéssel. A két tagot külön-külön szorzom be a c transzponáltal. Tehát lesz egyszer C transzponált szor A a K-adikon szor X nulla, plusz C transzponált szor szumma I megy nullától K-1-ig, A mátrix a K-I-1-en szorozva B vektor szorozva UI-vel, ez eddig a C transzponált szor X vektor, és akkor még jön a D szer U, tehát plusz D szer UK. És ez pedig K nagyobb egyenlő 1-re érvényes. Ez tehát a válaszjel formulája. Nézzünk most egy speciális esetet, az impulzus választ. Az impulzus válasznál ugyebár az UK egyenlő delta K. Továbbá, mivel az egységimpulzus belépő, ezért X0 egyenlő 0 vektor. Ide írom, hogy mert UK belépő. És épp az imént tárgyaltuk, hogy ekkor a kezdeti feltétel nulla. Az impulzus válasz formulája tehát a következőképpen származtatható. Megint két részre bontom. Mivel az x0 az nulla, ez a tag kiesik, a D-szer U a nullában, az pedig D-szer delta a nullában. Hát most még fölírom részletesen, aztán majd egyszerűsítek. D-szer delta a nullában, ha K egyenlő nullával. Hát a delta nullában pedig 1, tehát ez D. Ami pedig a második részt illeti, itt lesz C-transzponált szor szumma I megy nullától K-1-ig, A a K-I-1-en szer B, szer, és akkor az U helyébe beírom, hogy delta, tehát delta I plusz D szer delta K, ha K nagyobb egyenlő 1. Most nézzük meg, hogy mit lehet itt tenni. Rögtön látszik, hogy a delta K nulla lesz, tehát ez az egész itt nulla, mert K nagyobb egyenlő 1-re a delta nulla. Ha megnézzük a szummát, akkor itt is figyelembe vehetjük, hogy a delta csak egyetlen esetben, csak egyetlen i-re különbözik nullától, ez pedig az i egyenlő 1 esete, amikor is 1 az értéke. Tehát az egész szummát elhagyhatom, és az i helyébe nullát helyettesíthetek. Tehát ez a második rész úgy fog kinézni, hogy C-transzponált szor A a K-1-en szer B. Ezt az egészet összefoglalhatom egy frappáns formulává, amelyben külön veszem a K egyenlő nulladik ütemet, mégpedig D-szer delta K alakban. Ez egyetlen pálcika a K egyenlő nullánál, amelynek értéke D, ez képezi le az első sort, plusz a K nagyobb egyenlő 1-re történő érvényességet úgy veszem figyelembe, hogy epsilon K-1-et írok szorzóként. Ez egy levágás. Epsilon K-1-szer C-transzponált szor A mátrix a K-1-en szorozva B vektorral. Ez tehát az impulzus válasz formulája az állapotváltozós leírásból. Az előbbiek alapján azt gondolhatjuk, hogy tulajdonképpen készen vagyunk, mert zárt alakot kaptunk, és az A a K-adikon hatvány számítása az problematikus, de technikailag nem kivitelezhetetlen. Mátrixokat kell szorozni, ha kell, akkor K-szor egymás után. Hát K nagy értékeire azért ez elég jelentős számítást jelent. Ezért ki kell találnunk erre valami egyszerűbb megoldást. Tehát az A a K-adikont valahogy könnyebben, egyszerűbben kellene előállítanunk. Legyen a négyes pont az A a K-adikon mátrix hatvány előállítása vagy számítása Lagrange mátrixokkal. Pávó tanár úrtól úgy tudom, hogy ez gyerek egyből szerepelt. Igaz ez? Bólogassanak. És matematikából tanultak mátrix függvényeket? Nem. Nem baj. Tehát a Lagrange mátrixokkal mátrix függvényeket tudunk egyszerű alakban előállítani. Ez a Cayley-Hamilton tétel egy következménye, de én nem mernék most mélyebben belemenni, és a gyakorlat szempontjából most ez nem érdekes. Mátrixok függvényeit akkor tudjuk a legegyszerűbben értelmezni, ha hatványsorral definiálhatók. Ha pedig ez így van, akkor a mátrixnak valamilyen F függvénye, amely még egyszer mondom hatványsorral értelmezhető, az kifejezhető egy véges szummával, amelyben megjelennek az úgynevezett Lagrange mátrixok. A formula úgy néz ki, hogy szumma i megy 1-től nagy n-ig, f alkalmazva a lambda i saját értékre, szorozva az i-edik Lagrange mátrixsal, ahol ez a lambda i, vagy bocsánat, LI matrix, ez nem más, mint a produktum P megy 1-től nagy n-ig, de P nem egyenlő i-vel, tört vonal A matrix minusz lambda P szer egység matrix per lambda i minusz lambda P, ahol a lambdák a karakterisztikus egyenlet megoldásai, vagyis az A-nak a saját értékei, determináns lambdásszor egységmátrix minusz A matrix egyenlő nulla megoldásai, ahol még a továbbiakban felteszem, hogy lambda i egyszeres. Lehet valós vagy komplex konjugál, de egyszeres. Tehát ez az alak akkor érvényes, hogyha a mátrix saját értékei mind egyszeresek. Hogy lássák a fától az erdőt, mi itt a lényeg? Az, hogy ha mátrixra alkalmazok egy hatványsorral definiálható függvényt, ami lehet színusz, lehet exponenciális, jelekés rendszerek egyből ugyebár éppen exponenciális, E ad A mátrixszor T alakú függvényt alkalmazunk, akkor ez kifejthető oly módon, hogy a függvényt a saját értékekre alkalmazom, az n darab saját értékre, és ezeket rendre megszorzom a megfelelő indexű Lagrange mátrixsal, és ezeket összeadom. Tehát ez egy óriási egyszerűsítés, és ennek megfelelően az A a káodikon mátrix hatvány, az kiszámítható szumma, i megy 1-től nagy n-ig, lambda i a káodikon szor li alakban. Tehát ez volna az A a káodikon előállítás a Lagrange mátrixokkal. Többszörös saját értékek esetén a formula sajnos lényegesen bonyolultabb, de egy speciális esetet azért meg kell vizsgálnunk, mert gyakran előfordul. Erre láthattak példát már az eddigiekben. Például egy másodrendű rendszeregyenlettel rendelkező rendszerhez kénytelenek voltunk harmadrendű állapotváltozós leírást hozzárendelni. Vagy hogyha arra példára gondolnak, amelyre az állapotváltozós leírást írtuk fel, ott volt olyan késteltető, amelynek semmilyen más szerepe nem volt, mint mondjuk a gerjesztés késteltetése, vagy a kimeneti jel előtt egy késteltető. Valahol éreznünk kell, hogy ez csak egy formális dolog, hogy ott egy késteltető áll, ettől a rendszernek a rendje nem nő. Most ilyenkor szoktak előadódni nulla saját értékek, amelyek lehetnek többszörösek is. Ebben az esetben, tehát ebben a speciális esetben, hogyha a nulla saját érték többszörös, akkor másképpen kell felírni az A a káodikont. Tehát vegyük azt a speciális esetet, amikor az n darab saját érték közül m egyszeres, legyenek ezek az elején, tehát a lambda 1, lambda 2 és így tovább, lambda m egyszeres, és az n plusz egyediktől kezdődően pedig egy n minusz m-szeres multiplicitású nulla saját értékünk van. Ekkor, hát ezt itt megcsillagozom, mert magam sem mennék bele most ebbe mélyebben, de aki netán a házi feladatot, a diszkrét idejű házi feladatot időtartományban Lagrange mátrixokkal szeretné megoldani, annak erre tekintettel kell lennie, tehát a többszörös nulla saját értékekre. Tulajdonképpen az egyszeres nulla saját értéknél is már ez így van. Ekkor az A a káodikon ugyan előállítható i megy 1-től m-ig lambda i a káodikon li alakban, de ez a megoldás csak
K nagyobb egyenlő M-re érvényes.
A korábbiak, vagy a korábbi ütemekre külön hozzá kell fűzni az értékét. És a Lagrange mátrixokat is másképp kell számolni. Az L-nek a formulája ekkor A mátrix az N minusz M medik N per lambda I az N minusz M medik N, szorozva produktum, ugyanúgy P megy 1-től, de csak M-ig, P nem egyenlő I-vel, és a formula innen megegyezik, A mátrix minusz lambda P-szer egységmátrix per lambda I minusz lambda P. És itt az I természetesen csak 1-től M-ig megy. Tehát nulla saját értékek esetén a nulla saját értékek számával csökken a Lagrange mátrixok száma, de az A a káodikon formulája az csak K nagyobb egyenlő M-től érvényes. Vagy igen. Egy még egzotikusabb dolog következik, amelyről viszont már volt szó a rendszeregyenletnél. Amikor a rendszeregyenlet megoldását tárgyaltuk azzal a bizonyos segédrendszerrel, és kaptunk egy formulát, akkor azt állítottam, hogy a formula a negatív ütemekre is érvényes, annak ellenére, hogy impulzus választ számoltunk, kauzális rendszere, tehát belépő gerjesztésre belépő választ kapunk. Kérdés, hogy hogyan lehet ez? Ez a kérdés éppen az állapotváltozós leírással világítható meg, és az előbb kapott formulák segítségével. Legyen az a cím 5-ös pont, és azért megcsillagozom. Tehát a rendszeregyenlet szabad megoldásának érvényessége, elég hosszú cím. Ezt előre jeleztem korábban, hogy erre a kérdésre még visszatérek, mert ezt most lehet megvilágítani. Miről is volt szó? Volt egy rendszeregyenletünk, és ebből képeztünk egy segédrendszert, amelynek rendszeregyenlete úgy nézett ki, hogy yk plusz szumma i megy 1-től n-ig, a i yk minusz i egyenlő usk, ahol ez a kis s utal arra, hogy ez a segédrendszer gerjesztése. Ugye leválasztottuk az esetenként bonyolultabb jobb oldalt. Azt állítottuk, hogy ennek megoldása yk egyenlő szumma i megy 1-től kis n-ig valamilyen nagy ci-szer pi a káodikon, ahol a pi szintén egyfajta saját érték, a rendszeregyenlet karakterisztikus egyenletének gyöke, i darab van belőle, itt is feltételeztük, hogy a pi egyszeres, de még fontosabb, hogy az állítás szerint ez a formula nem csak egytől érvényes, ahonnan gerjesztetlen a rendszer, ugye ezért a cím, hogy a rendszer egyenlet szabad megoldása, szabad azt jelenti, hogy gerjesztetlen, hanem n ütemmel korábbra kiterjeszthető, és így esetenként negatív ütemekre is érvényes már ez a formula. Az az állítás, hogy k nagyobb egyenlő 1 minusz n, vagy másképpen minusz n minusz 1. Ezt az állítást, ha nem is bizonyítani, de megvilágítani szeretném, tulajdonképpen egy konkrét n rendre, n egyenlő 3-at választva, de értelemszerűen általánosítható, tehát tulajdonképpen bizonyításnak is tekinthető.
Hát például vegyük az n egyenlő 3 esetét általánosan. Ekkor a rendszeregyenlet a következőképpen néz ki, most a szummákat felbontom, ez volt a cél. Yk plusz a1 szer yk minusz 1 plusz a2 yk minusz 2 plusz a3 yk minusz 3 egyenlő usk-val. Rendeljünk hozzá állapotváltozós leírást, mégpedig a Frobenius módszerrel. Legyen x1k egyenlő yk-1, x2k egyenlő yk-2, és x3k állapotváltozó legyen yk-3. A jól ismert módszerrel az állapotváltozós leírásunk úgy fog kinézni, hogy x1k plusz 1 egyenlő mínusz a1 x1k mínusz a2 x2k mínusz a3 x3k plusz usk, és a többi egyenlet csak ilyen megfeleltetéseket tartalmaz, tehát az x2k plusz 1 egyenlő x1k, és az x3k plusz 1 egyenlő x2k. Most erre fölírom a mátrixot, mert innen látszik a Frobenius alak. Tehát az A mátrix ekkor úgy néz ki, hogy mínusz A1, mínusz A2, mínusz A3, 1, 0, 0, és 0, 1, 0. Ez egy úgynevezett Frobenius mátrix. Látják, hogy a főátló alatti elemekben elemek különböznek csak nullától, plusz az első sor. Hát a rendkedvéért a B-t is felírom. A B az ugyebár 1, 0, 0. Írjuk fel most ennek a rendszernek az impulzus válaszát, a HSK-t. Bocsánat, ezt javítsák ki, ez itt a HSK segédimpulzus válasz, amiről szó van. Használjuk most az állapotváltozós leírás megoldásának a formuláját, azt, amely itt szerepel. Mégpedig annak is a k nagyobb egyenlő egyre vonatkozó részét. Azt mondhatom tehát, hogy mivel usk egyenlő delta k, ebből egyrészt következik, hogy az x a nullában nulla, valamint az is, hogy az usk egyenlő 0, ha k nagyobb egyenlő 1. Tehát a megoldás formulájából kiesik a d szer delta k, és akkor azt kapom, hogy hát most nem az impulzus választ írom le, hanem először az állapotváltozó kifejezését, amely itt van. Tehát az állapotváltozókra vonatkozó megoldásom xk egyenlő a k minusz egyediken szer b. És ez k nagyobb egyenlő egyre így van. Vagyis ebből a gondolatmenetből az következik, hogy nekem van érvényes megoldásom ilyen alakban, k nagyobb egyenlő 1-re. Most egyelőre nem menjünk abba bele, hogy az a k minusz egyediken az végső soron egy ilyen alakú szummává áll össze, hogyha ebből a válaszjelet képezzük. Inkább nézzük azt, hogy a válaszjel az yk honnan értelmezhető. Ha az állapotváltozók vektorára van formulával kifejezhető megoldásunk k nagyobb egyenlő egyre, akkor ez már k egyenlő egyre is érvényes. Tehát k egyenlő egyre érvényes formulánk van, azonban ne felejtsük el, hogy az x1 az egyben az egyenlő az y nullával, az x2 az egyben az az y a mínusz egyben, ott van a tábla szélén, és az x3 az egyben, az pedig az y a mínusz kettőben. Tehát ha van formulánk az állapotváltozók vektorára az első ütemtől kezdődően, és az így néz ki, akkor ez azt jelenti, hogy a válaszjelre érvényes ez a formula már mínusz kettőtől kezdve. Most hát gondolom, hogy aki követte a levezetést, annak számára is meglehetősen formálisnak tűnik ez a dolog, és nem oldja fel azt az ellentmondást, hogy egy belépő gerjesztésre adott válasz a gerjesztés belépésénél korábtól kezdve érvényes egy kauzális rendszernél. Az ellentmondás feloldását nem itt kell keresni, hanem magánál a rendszeregyenletnél, mert ott a hiba. Erről nem nagyon beszéltünk, hanem elfogadtuk, hogy így néz ki a rendszeregyenlet, ahogy kinéz, hogy tudnélik a k-adik ütembeli válasz függhet a gerjesztés korábbi értékeitől. Most kérem szépen, hogy belegondolnak, mondjuk maguk elé idéznek egy rendszer sémát, egy jelfolyam hálózatot például, akkor ott a gerjesztés felől nincs visszafele jelterjedés. Hogy bocsánat, a válaszjel felől nincs jelterjedés. A válasz egy nyelő, ahová csak bemegy a jel és eltűnik. A rendszeregyenletet csak is azért írhatjuk fel ilyen alakban, mert a rendszernek vannak belső változói, amelyek összefüggésben állnak a válaszjel adott ütembeli értékeivel, és formálisan írható fel ilyen értelemben a rendszeregyenlet. Tehát nem fejez ki valódi kapcsolatot, hiszen nem lehet az, hogy a gerjesztéstől hogy a válaszjeltől visszajöjjön valami gerjesztésként. Tehát amit visszacsatolunk, az szigorúan véve nem a rendszer válasza, hanem olyan változók, olyan belső változók, amelyek kapcsolatban állnak ezzel a válaszjellel. És ezek a belső változók lehetnek éppenséggel az állapotváltozók. És akkor ebből kijön, hogy valóban érvényes a megoldás formálisan, természetesen. Ez a bizonyítás általánosítható nagyobb rendszámú rendszerekre is. Végezetül foglalkozunk az aszimptotikus stabilitás kérdésével. Ez a stabilitás mindig előjön valamilyen formában, de itt érdekes és praktikus vonzatai is vannak. Ha minden igaz, akkor ez az ötödik pont, római ötödik. Aszimptotikus stabilitás. Kezdjük a definícióval. Amely ugyanaz, mint a folytonos idejű rendszereknél, hogy tudnélik a gerjesztetlen rendszer összes állapotváltozója tetszőleges kezdeti feltételről indulva a nullához tart. Röviden, ha UK egyenlő nulla, akkor ebből következik, hogy limes K tart a végtelenhez, X vektor K egyenlő null vektor. Hozzá szoktuk tenni, hogy tetszőleges kezdeti értékről, de ezt nem kell hozzátenni, ha úgyis tetszőleges. Fogalmazzunk meg erre valamilyen feltételt a rendszermátrix saját értékeire vonatkozóan. Ha UK egyenlő nulla, akkor az állapotváltozós leírás megoldásának formulája csak a zérus gerjesztésű részből áll. Ez az első tag, xk egyenlő a k adikon szor x a nullában. Most mellé írhatnám, hogy ez k nagyobb egyenlő 1-től érvényes, ez a formula,
de mivel úgyis az aszimptotikus viselkedést tanulmányozzuk, így erre itt nincs szükség. Írjuk fel az A-mátrix spektrál felbontását. Erről volt szó már a mai alkalommal, és az A-mátrix ezek szerint felírható, mint valamilyen M-szer lambda mátrix szor M-ma mínusz egyediken, ahol M-ma modál mátrix, és a lambda mátrix pedig a diagonál elemekből, vagy bocsánat, a saját értékekből alkotott diagonál mátrix. Az A a káodikonnak érdekes módon úgy néz ki a spektrál felbontása, hogy az M modál mátrix szorozva a lambda a káodikon, szorozva M a mínusz egyediken. Lineáris algebrából valószínűleg tudják, hogy ez a modál mátrix a saját vektorokat tartalmazza, és ezért ez nem változik a hatványozás során, csak a lambda mátrix kerül a káadik hatványra, ahol ez azt jelenti, hogy a diagonál elemeket hatványozzuk. Tehát végső soron a lambda a káadikon az egy olyan diagonál mátrix, amelynek diagonál elemei lambda 1 a káadikon, lambda 2 a káadikon, és így tovább lambda nagy n a káadikon. Vizsgáljuk meg közelről ezt a közelebbről a lambda i a káadikont. A lambda i lehet valós vagy konjugált komplex. Általános esetben, ha komplex, ugye ez magában foglalja a valóst is, felírható R i szer E ad J beta i alakban, és ennek a káadik hatványát vesszük. Ez felírható úgy is, hogy Ri a káadikon szorozva E ad J szer K szor beta i. Írjuk fel most a lambda i a káadikon abszolút értékét. Szorzat abszolút értéke az abszolút értékek szorzata, és az e ad j akármicsoda abszolút értéke 1. Tehát ez egyenlő r i a káadikon, amit úgy is írhatok, hogy hát mindegy, erre majd visszatérünk, tehát ez a lambda i abszolút értéke a káadikon. Ahhoz, hogy az állapotváltozók értéke aszimptotikusan nullához tartson, az szükséges, hogy a benne szereplő lambda i a káadikonos tagok abszolút értéke ugyancsak nullához tartson, és ennek az a feltétele, tehát a limes k tart a végtelenhez, lambda i a káadikon akkor és csak akkor nulla, hogyha az Ri, amely ennek a komplex számnak az abszolút értéke, vagy a valós számnak az abszolút értéke, tehát Ri azonos lambda i abszolút érték, ez egynél kisebb. Tehát még egyszer külön felírva, aszimptotikus stabilitás akkor és csak akkor áll fenn, hogyha lambda i abszolút érték kisebb, mint 1, ahol i megy 1-től egészen n-ig. És erről már szó volt a rendszeregyenletnél, ahol hasonló feltételt fogalmaztunk meg a karakterisztikus egyenlet gyökeire, hogy tudnélik, ez úgy fogalmazható meg egyszerűen, hogy ezeknek a gyököknek, ezeknek a saját értékeknek az egységkörön belül kell esniük, mindegyiknek. Tehát a komplex számsík egységkörén belül. A kérdés az, hogy hogy lehet ezt az aszimptotikus stabilitást minél egyszerűbben ellenőrizni. Folytonos idejű rendszereknél van a Hurwitz kritérium. A Hurwitz kritérium a karakterisztikus egyenlet együtthatóiról mond valamit, hogy tudnilik, annak szükséges, de nem elégséges feltétele, hogy a gyökök a balfélsíkon legyenek, ez ugye a stabilitás feltétele vagy kritériuma, ehhez az szükséges, hogy a karakterisztikus egyenlet együtthatói azonos előjelűek legyenek, vagyis praktikusan mindegyik pozitív. Azonban a Hurwitz kritérium nem alkalmazható diszkrét idejű rendszerekre, mert ott nem ez a feltétel. Ott a saját értékeknek vagy gyököknek az egységkörön belülre kell esniük, és nem a komplex számsík bal oldalára. A Hurwitz kritériumnak diszkrét idejű rendszereknél az úgynevezett Jury kritérium felel meg. Úgy írják, hogy Jury Y-nal. Ez a kritérium másodrendű rendszerekre, és a gyakorlat szempontjából igazából ezek a legfontosabbak, vagy a leggyakoribbak, könnyen levezethető és egy szemléletes formulát ad, amely grafikusan is megjeleníthető, és erre a továbbiakban szükségünk lesz, tulajdonképpen a házi feladat megoldását is egyszerűsíti a vizsgáról nem is beszélve. De ez egy kicsit hosszadalmas dolog, úgyhogy ebben nem vágnék bele, és emiatt nyertek most, ha jól számolom, 8 percet. Tehát köszönöm a figyelmet, és akkor jövő héten találkozunk, mert a pénteki óra elmarad. Köszönöm a figyelmet!